Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Havasi Katalint, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökét, így telefonon keresztül. Köszönöm, hogy így is rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm, és üdvözlöm az Inforádió hallgatóit is.
Megkezdődött a 12 és 15 év közötti gyerekek koronavírus elleni oltása, vagy talán helyesebb, hogyha azt mondjuk, hogy az oltása való regisztráció, mert gondolom most egyelőre még csak itt tartunk, de talán érdemes ennek kapcsán is arról is beszélni most, hogy mindez elindult egyáltalán, hogy hogyan is zajlik ez a folyamat, hogyan zajlik ez a regisztráció.
A gyermekeket a szülők regisztrálhatják ugyanazon a formában, ugyanazon a weboldalon, ahol a felnőttek regisztrációjára is lehetőség van. Időpontfoglalásnál azonban célszerű figyelni arra, hogy legtöbb oltópontnál külön idősávot különítettek el ennek a korcsoportnak. Ez azért lehet jelentősége, mert ebben az idősávban gyermekorvosok lesznek az oltóponton, és a korcsoportnak megfelelő szakképesítési kollégák fognak biztonságokra vigyázni. Az, hogy megkezdődött, vagy nem kezdődött meg, már nem csak a regisztráció kezdődött meg, hanem az ország néhány oltópontján, mint például a Pécsi Klinikán is, már vasárnap elkezdték a gyermekek oltását, tehát vannak olyan oltópontok, ahol már ezt a 12-16 év közötti korosztályt is elkezdték oltani. Legtöbb helyen még a regisztráció, illetve az oltópontok kialakítása van folyamatban, de talán jó hírként mondhatom el, hogy jövő héten már a házi gyermekorvosoknak is lesz lehetőségük arra, hogy saját pácienseiket beoltsák, saját pácienseiknek biztosítsák a védettséget, azt, amit csak a védoltás nyújthat.
A kormányzati tájékoztató központ anyaga is arról szól, de hát szakemberek is azt mondják, hogy bármilyen kérdés kapcsán a szülők azért kérjék ki a házi orvos, illetve hát a házi gyermekorvos véleményét, tanácsát vagy tájékoztatóját. Jellemző ez egyébként például az ön praxisában is, hogy konzultálnak már a szülők, vagy telefonálnak és érdeklődnek, tájékoztatást kérnek?
Igen, a hírhallatára, sőt már a hírhallata előtt is, amikor eljutott a szülőkhöz annak a híre, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezte az védőoltást, ebben a korcsoportban is már kerestek a szülők, hogy nálunk mikor lehet oltani, szeretnék minél hamarabb beoltatni a gyermekeiket, szeretnék, hogyha a nyár nyugodtan, gondtalanul telhetne, és majd az ősszel az iskola indításkor is úgy engedhetnék iskolába a gyermekeiket, hogy nem kell attól tartani, hogy egy új változat, egy új mutáns esetleg a gyerekek számára is súlyosabb betegséget okoz. Arra a híre pedig, hogy nálunk is elindult a regisztráció, már a szülők az oltási időpontok, illetve az oltóhelyek kapcsán is keresnek. Mindenki nagyon sokan, legalább a szülők nagy része nagyon követte az eseményeket, napra kész volt minden információval kapcsolatban. Azt látjuk, hogy azok a szülők, akik saját maguk oltását fontosnak tartották, és igyekeztek minél hamarabb beoltatni magukat, hogy a családban megrázó tragédiák történtek, ők voltak azok, akik elsőként keresték a védekezés lehetőségét. Illetve hát még talán azok a csoportok, azok a családok, ahol vagy a gyermeknek, vagy a szűk családon belül valakinek olyan betegsége van, ami az immunrendszerét gyöngíti, vagy védtelenné teszi a fertőzéssel szemben. Ilyen esetben a fészekimmunitás kialakítása az, ami segíthet. Tehát minden olyan családtag, aki védhető lehet, aki oltható, érdemes beoltani, mert azzal védik meg azt a családtagot, akinek nem lehet kialakítani a védettségét. Úgyhogy igen, keresnek a szülők, nagy örömmel válaszolok minden kérdésre, itt fontos, hogy ne maradjanak megválaszolatlan kérdések, a döntést minden információ ismeretébe tudják meghozni.
12 és 15 év közötti gyerekek oltása jelenleg csak Pfizer vakcinával lehetséges, ezzel zajlik, ez van egyáltalán engedélyezve, nem csak nálunk, hanem ugye külföldön és az Egyesült Államokban, Kanadában, Izraelben kezdték már oltani az ilyenkorú gyerekeket Pfizer vakcinával. Hát ez már egy jó ideje ismert oltás, de azért bizonytalanság a tekintetben érzékelhető a szülők részéről, hogy a gyerekek esetében azért még viszonylag kevés a tapasztalat és kevés a visszajelzés, hiszen ugye május közepe tájékán kezdődött el az ő oltásuk, külföldön is.
A tömeges oltások valóban május közepe tájékán kezdődtek, azonban a gyógyszervizsgálatok nem csak a 12-16 év közötti, hanem már a 6 hónapos életkor fölötti gyermekeknél is megkezdődtek korábban. Izraelben már április végére, május elejére ezeknek az első több ezer gyermeket érintő oltásoknak az eredményeit tudták kiértékelni. Tehát mielőtt az Európai Gyógyszerügynökség, illetve az Amerikai Gyógyszerügynökség engedélyezte volna a tömeges oltását ennek a korcsoportnak, az első néhány ezer és nem kisebb számú gyermek oltása után követték az oltási reakciókat, az oltási szövődményeket, összegezték az oltás eredményeit, a hatékonyságát, hatásosságát és a biztonságosságát, és ezeknek a vizsgálatoknak az lett az eredménye, hogy ebben a korcsoportban az oltás hatékonysága jobb, mint a felnőtteknél, 100%-ban védettek lettek azok a fiatalok, akiket beoltottak, és a mellékhatások, illetve az oltási reakciók száma, azoknak a súlyossága nem haladta meg a felnőtteknél tapasztalt oltási reakciókat. Tehát minimális a kellemetlenség, amit okoz az védőoltás, ellenben egy nagyon nagy nyerességet kapunk, hiszen a túloldalán el tudjuk kerülni azt a fertőzést, ami egy még mindig sok tekintetben ismeretlen vírus okoz, aminek a következményeit, a hosszú távú következményeit még mindig most kezdjük megismerni.
A napokban itthon megváltozott az oltási rend, úgynevezett készenléti oltási rend lépett életbe, csak néhány helyszínen tartanak fenn oltópontot, és többnyire a házi orvosok oltanak. Most ez a házi gyermekorvosok esetében hogyan is néz ki? Ugye itt Pfizer oltóanyaggal oltanak a házi gyermekorvosok, de hát azt tudjuk, hogy azért a Pfizernél meglehetősen bonyolult a hűtési és tárolási szisztéma. Tulajdonképpen azért a házi orvosi rendelők, a gyermekházi orvosi rendelők fel vannak erre készülve, tehát le tudják ezt bonyolítani mindenütt? Úgy tűnik?
Egyetlen orvoscsoportnak sincs akkora tapasztalata a védőoltások beadásában, megszervezésében, ezzel kapcsolatos tájékoztatásban, mint a házi gyermekorvosoknak. A munkáknak egy nagyon nagy részét eddig is a prevenció, a védőoltásokról történő tájékoztatás, a védőoltások tárolása, beadása tette ki. Nekem meggyőződésem, hogy a kollégák számára nem fog legyőzhetetlen a nehézséget okozni az, hogy egyel több fajta védőoltást adhatunk be, még akkor sem, hogyha ez egy kicsit eltér a többi védőoltástól. Külön védőoltások tárolására használt hűtőszekrény van a rendelőinkben, és mint említettem, hosszas tapasztalat a védőoltások beadásáról és szervezésével kapcsolatban. Ami talán egy picit bonyolítani fogja a helyzetet, hogy a nyári szabadságolások megkezdésével előfordult, hogy pont azon a héten van valaki szabadságon, amikor az oltóanyaghoz hozzájutunk és be tudjuk adni, de meggyőződésem szerint egymást helyettesítve, egymást kisegítve az egyes praxisok meg fogják tudni ezt oldani, hogy az ország többségében lehetőség lesz a szülőnek eldönteni, hogy oltóponton szeretné, hogy beoltsák a gyermekét, vagy az általa is ismert házi orvosi rendelőjében.
Beszélgetés elején...
Maga az oltási technika és az oltóanyag kezelése nem lesz akadály ennek.
Értem. A beszélgetés elején szóba került már a szülői bizonytalanság, vagy netán a félelem az oltással, vagy fenntartások az oltásokkal kapcsolatban. Magyarországon nyilván, hát erre mérések nincsenek, de én találtam egy adatot az Egyesült Államokban, ahol rögtön, amikor megkezdték május közepén a 12 és 15 év közötti gyerekek oltását, készítettek is egy felmérést vagy közvéleménykutatást a szülői hajlandóságról, és abból az derült ki, hogy a szülők mindössze harmada akarta mindenképpen beoltatni a gyermekét, főként azok és elsősorban is azok, akik maguk is felvették az oltást és elfogadták az oltást. Elég nagy volt a bizonytalanok aránya vagy hányada. De ami igazán aggasztó ebben az amerikai felmérésben, hogy ilyen 25% körüli volt az arány, akik teljesen elzárkóztak és teljesen elutasították a lehetőségét annak, hogy a gyermeküket, 12 és 15 év közötti gyermeküket beoltsák. Ez azért eléggé aggasztó, még hogyha ugye nem is tudunk ebből következtetéseket levonni a magyarországi helyzetre, vagy a magyarországi szülői magatartásra, vagy hozzáállásra. De mégis mik lehetnek azért a tapasztalatok, vagy az előzetes várakozások?
Azt gondolom, nagyon sokban hasonlít a helyzet nálunk is az amerikaihoz, hiszen azok a szülők, akik saját maguk fontosnak tartották, hogy fölvegyék az oltást minél hamarabb és védettek legyenek, azok a gyermekeiket is sokkal hamarabb fogják elvinni az oltópontokra, és meggyőzni arról, hogy ezt a kis szurit bírják ki, és ne féljenek tőle, mert nagyon súlyos betegségtől védheti meg őket. Talán nálunk egy kicsit többnek érzem a bizonytalanok arányát, hiszen még nagyon kevés információhoz jutottak hozzá a szülők, még nagyon kevés információval rendelkeznek. Ezért a Házi Gyermekorvosok Egyesülete igyekszik minél több olyan szülői tájékoztatót készíteni és eljutatni a kollégákon keresztül a szülőkhöz, ami ezt a bizonytalanságot csökkenti. És hát lássuk be, hogy a felnőttek, fiatal felnőttek között is jó néhányan oltásellenesek Magyarországon is. Valószínű, hogy ők a gyermekeiket sem fogják akarni beoltatni. Valójában azt kívánom, hogy soha ne győződjenek meg arról, hogy tévedtek, mert az azt jelenteni, hogy jön egy újabb hullám, esetleg jön egy újabb mutáció, ami a gyermekek számára is veszélyes lehet. Nem ismerünk ilyen adatokat, nem ismerjük a pontos számokat, de bizonyára nálunk sem mindenki fogja első körben, vagy első hallásra. Nem mindenki fog úgy dönteni, hogy beoltatja a gyermekét. Természetesen ez a szülők döntése, szülők lehetősége, hogy mérlegeljék tapasztalataikat. Amit mi tehetünk, az az, hogy minél több információt igyekszünk eljutatni, minél több valós információt minden szülőhöz.
Közben most azon gondolkoztam, hogy vajon ezt a fajta oltási hajlandóságot befolyásolhatja az, hogy azért egyre javulnak, hál' Istennek javulnak a járványhelyzettel kapcsolatos adatok, és ez talán erősítheti az emberekben azt az érzést, hogy hát most már túl vagyunk rajta, vagy legalábbis túl vagyunk a nehezén, ráadásul jön a nyár, amikor ugye azért jellemzően, ugye a tavaly nyáron is megtapasztaltuk, hogy visszaszorult a fertőzés szám, a megbetegedések száma, tehát mindez nem befolyásolhatja azt, hogy talán most még kevesebben vállalkoznak arra, hogy a gyermeküket oltatják, vagy még azok is, akik bizonytalanok voltak, hogy ők maguk felvegyék az oltást. Hiszen ugye sokszor beszéltünk a nyáimmunitásról, vagy ennek az eléréséről, és hát ezzel kapcsolatosan azért korábban ugye ilyen 60%-os átoltottságról beszéltek a szakemberek, aztán most a legutóbbi időkben már azért ez 80-85% körülére teszik, és ettől azért még messze vagyunk, ugye most ilyen 54,5%-on van Magyarországon az átoltottság. Hogyan látja ezt?
Magam is úgy látom, hogy ez egy hamis biztonságérzetet ad az, hogy most a számok javulnak, de aki olvassa a híreket, vagy hallgatja a híreket, és hallja azt, hogy Angliában, ahol a miénknél is jobb az átoltottság, ismét elkezdtek emelkedni a megbetegedési arányok. Halljuk azt, hogy Indiában mennyire nagyszámú megbetegedést okozott egy mutáció, és a gyermekeket is sokkal jelentősebben érintette, mint a korábbi vírus törzsek. Addig, ameddig sok felnőtt nincs beoltva, és a felnőttek között cirkulál a vírus. Tehát egyik felnőtt adja a másiknak, és a vírus szaporodik a felnőttekben. Minden egyes vírus szaporodás egy lehetőség a mutációra. És hogy az evolúció során az erősebbek maradnak meg, sajnos a vírusok esetében is az az igaz, hogy a fertőzőképesebb, a súlyosabb, az erőteljesebb vírus, az fogja kiszorítani a gyengébb variánsokat. Ezért sajnos megvan a lehetősége és a kockázata annak, hogyha az ősz bekövetkeztéig nem történik nagyobb számú oltás, és nem lesznek beoltva, nem vállalkoznak az oltásra azok is, akik eddig még ezt elkerülték, akkor nagyon nagy a kockázata, hogy egy következő hullám érkezik. És hát, mint hallottuk, hogy Nagy-Britániában elhalasztották a nyitást az emelkedő eset számok miatt, még abban sem lehetünk teljesen biztosak, hogy a nyár biztonságban telhet. Még visszatérve ennek a kapcsán, hogy nyár és ilyenkor nem beteg senki, és nem annyira fontos az oltás. Csak gondoljunk bele, hogyha a nyári szünetet mindenki kihasználna arra, hogy védettséget szerezzen. Ezt a nyári időszakot, amikor nincsenek egyéb fertőzések, vagy minimális, nagyobb gond nélkül felvehetné a védőoltást, akkor ősszel nem kellene a gyerekeinket karanténba zárni, nem kellene otthon tartani sem a saját magunkat, sem a gyermekeinket, mert hát azt halljuk és azt látjuk, hogy a kutatások igazolják, hogy a karantén is nagyon súlyos károsodásokat okoz a gyermekek pszichés fejlődésében, az elhízás területén, és egy csomó olyan káros következménye van, amit az oltáson kívül, a védőoltáson kívül mással nem tudunk megelőzni. Hát igaz, hogy most nyár van, de egyszer lesz ősz meg tél, és egyelőre én semmilyen biztosítékot nem látok arra, hogyha nagy számú oltás nem történik a nyáron, akkor megúszok az őszt és a telet.
Ja, nyár vonatkozásában is azért elmondják a szakemberek, hogy bár enyhültek az óvintézkedések is, de hát azért közösségi terekben a maszkviselés még mindig érvényes, azért bizonyos fokú távolságtartást nem árt betartani, a kézhigiéniára, egyébként is a higiéni fokozott betartására azért rendre felhívják a figyelmet, de nyilván azért mindezt nyáron nehezebb betartani vagy megtartani, hát mondjuk vízparton, strandokon, szorosan egymás közelébe leterített plédeken és törülközőkön, azért mindezt nehezebb betartani, meg hát ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy nyáron az ember egyébként is egy kicsit lazább és hajlamos elengedni egy kicsit magát. De azért érdemes továbbra is bizonyos elővigyázatossági intézkedéseket azért szem előtt tartani?
Tudomásul kell vennünk, hogy egyetlen védőoltás sem ad 100%-os védelmet. Egyikünk sem tudja, hogy ő saját maga milyen mértékben védette, és aki mellette ül, ő védette, vagy esetleg önmaga nem betegbe hordozhatja a vírust. Sajnos olyan időszakban élünk, amikor minden körülmények között, és még a nyári felszabadult pihenés kapcsán is mérlegelnünk kell azt, hogy minek mekkora a kockázata. Teljes kockázatmentesség nem létezik, ezzel együtt kell élnünk. Azt, hogy mikor, milyen környezetben, szabad levegőn, kevés kisebb a kockázata a fertőzésnek, zárt térben, nagyobb, akármennyire is nem esik jól a két oltás fölvétele, a védettségi igazolás, ezek nagyon fontos dolgok, mert bennünk mindannyiunkat egyszerre védi, de emellett is szükséges a szokásos higiénés feltételek és körülmények még szigorúbb betartása, mint volt tavaly, vagy tavaly előtt, vagy akár 3-4 évvel ezelőtt.
A nyár vetületében is azért... A nyár vetületében is azért térjünk vissza egy kicsit a gyerekekre, hiszen éppen most kezdődik a nyári szünet, jön a vakáció, rögvest ráadásul egy kánikulai, sőt talán hőhullámot hozó időszakkal. Indulnak az üdülések, jönnek a táborok, elindul a táboroztatás. Gyerekek vonatkozásában azért így éppen egy járvány hullám leszálló ága után mire érdemes azért különösen figyelni? Például, hogyha a gyermekünket táborba engedjük, vagy üdülni engedjük?
Két csoportra osztanám. Az egyik csoport az, ami mégiscsak ne felejtsük el, hogy egy világjárvány, még ha csak lecsengő szárában is vagyunk, de azért még nem múlt el teljesen. Tehát az egyik csoport, amire figyelni kell, ez a fertőzéssel kapcsolatos bármilyen tünet. A legkisebb torokkaparás, nátha most azt jelenti, hogyha felelősen gondolkodik valaki, akkor nem viszi a gyereket közösségbe, nem viszi el táborba, nem viszi el úszni, nem viszi el sportolni. Egy pici nátha, egy pici torokkaparás normál körülmények között és normál viszonyok között nem akadálya annak, hogy a gyerek egyébként kikapcsolódja, jól érezze magát, hiszen az erős immunrendszerével akár egy enyhe meghűlés vagy vírus egy-két nap alatt gyorsan le tud dolgozni. Most ezek között ebben a helyzetben soha nem tudhatjuk, hogy egy ilyen enyhe tünet mellett, vagy egy kis hasfájás, vagy egy enyhe hasmenés mögött nem egy koronavírus fertőzés húzódik-e meg, és akár egy gyerek közösségben is továbbadhatja. Szerencsére az a tapasztalat, hogy ezek a fertőzések általában felnőtt közösségben és nem gyerek közösségben terjednek, de tudjuk, hogy az új mutánsoknak nem tudjuk előre a működését és a biológiáját. A másik csoport, ami minden nyáron fontos, a fényvédelem, a bőrvédelme, hiszen a sok-sok év alatt a bőrt érő ultraviolett sugárzás összeadódik, a sugárártalom összeadódik, a csúnyán fölégett bőr nem csak akkor száj és akkor okoz problémát, amikor felhólyagosodik és lehámlik, hanem annak a bőrnek a védekezése az romlani fog, és ha ez többször megtörténik, tudjuk, hogy hajlamos a gyakori fölégés, a túlzott napozás, bőrrák kialakulására, bőrkorai öregedésére, és sokféle ártalmas dologra. Tehát valahogy meg kell győzni a gyermekeinket arról, hogy a táborban is azzal kezdjék a napot, hogy bekenik magukat fényvédőkrémmel, még ha Balatonba pancsolni, anélkül is nagyon jól lehet. A másik, amire nagyon kell vigyázni, és ugye leginkább pici babáknál, akik nem mennek táborba, de ha nyáról beszélünk, akkor meg kell említeni a hőleadás biztosítását, a kiszáradás megelőzését és a hőpangás megelőzését. A kiszáradás megelőzésére a rendszeres folyadékfogyasztás. Táborozó gyerekeinknek is egy kulacsot, vagy egy üveget, vagy valami menő cuccot adjunk, amiből szívesen iszik, akár csapvizet is, vagy napközben rendszeresen fogyasszon folyadékot. Legalább a 2-3 liter folyadék legyen meg, különösen, hogyha a kint szabad levegőn, napon, napsütésben, melegben szaladgálnak, sportolnak a fiatalok. Pici babáknál pedig érdemes gyakran megkínálni őket folyadékkal, ha nem szomjas, nem fogja elfogadni, tehát nem kell kétségbe esni, hanem vissza meg a elvárt mennyiséget, de megkínáljuk, biztosan elfogadja, hogyha szomjas. És az utolsó pedig a napszúrás, hőpangás, a fejvédelem, vagy hajbenedvesítéssel, vagy fehér sapkával, és a túlzott hőpangás megelőzése, tehát nagyon nagy hőségben időnként vagy egy kis hűsítő fürdés, egy párakapó, egy minél kevesebb ruha legyen a gyerekeken, mozogjon egy kicsit a levegő, hogy lehetősége legyen a szervezetüknek megszabadulni a fölösleges hőtől. Minél kisebb a gyermek, annál bizonytalanabb a hőháztartása, annál fontosabb ezekre odafigyelni.
Csak még egy gondolat erejéig visszatérve a táborozásra, amikor azért mégiscsak egyedül engedjük el több napra, akár ottalvos táborokba is a gyermekünket, ezt azért biztonsággal nyugodtan megtehetjük, ezeket az elővigyázatossági intézkedéseket betartatva vele, vagy hát ezeket legalábbis azért jól súlykolva az ő számára?
Szerencsére annyira alacsony az új fertőzöttek száma most ebben a pillanatban, hogyha mindenki csak úgy engedi a gyermekét táborba, hogy a családban nem fordult elő fertőző betegség, illetve a gyermeknek semmilyen tünete nincs, akkor nagyon jó eséllyel egészséges gyerekek fognak találkozni a táborban. Információim szerint a táborban a felügyelők nagyon nagy többsége oltott, tehát ők sem vihetik be a vírust, de természetesen fel kell hívni a gyerek figyelmét arra, hogy bármilyen panasza, bármilyen tünete van, azonnal jelezze a szülőnek, a szülő egyeztessen a táborvezetéssel, tábororvossal, és akkor talán bízhatunk abban, hogy nyugodtan táborozhatunk, nyugodtan telhet a nyár. Ebben is egy segítséget jelent az, hogyha valaki most a nyár legelején 12 év fölötti gyermekét beoltatja, felveszi a védőoltást, akkor még sokkal nyugodtabban engedheti el táborba sportolni, kirándulni, mert szinte 100%-osan biztos lehet abba, hogy védett a koronavírus ellen. A többi nyári vírus pedig már megszokta a szervezetünk, azt néhány nap alatt legyőzzük, azok szerencsére súlyosabb következménnyel nem járnak. Tehát ha táborba engedjük a gyermeket, soha nem lehetünk teljesen nyugodtak, hiszen a szülőnek az a dolga, hogy mindig aggódjon picit, de ha betartjuk ezeket a szabályokat, a gyermekünknek felhívjuk a figyelmét, hogy mire figyeljen, mit tartson be, és megvan az a bizalom, hogy tudjuk, szólni fog, hogyha bármi probléma van, akkor azt hiszem, hogy ne fosszuk meg őket a táborozás és a nyaralás lehetőségétől.
Térjünk még vissza arra, ami tulajdonképpen érintőlegesen azért szóba került a beszélgetésünk első részében, hogy nagyon sok pszichés vetülete is volt az elmúlt egy-másfél évnek, egyáltalán a járványhelyzetnek, a bezártságnak és a karanténnak, és ezt gondolom, hogy a gyerekeket, a tizenéves korosztályt különösen súlyosan érintette, és nagyon nehezen élték ezt meg, hiszen jó részt otthonról kellett tanulniuk, laptopok, számítógépek monitorai előtt ülve, óhatatlanul egyfajta bezártságban töltötték az elmúlt hónapokat, korlátozottak voltak a mozgásokban, a mozgásukban, a találkozásaikban. Nagy kérdés azért, hogy Milyen lelki nyomokat hagy majd mindez maga után? Egyáltalán milyen pszichés lenyomata lehet a gyerekek esetében ennek a másfél évnek, vagy ennek a járványnak? Gondolom, hogy ezzel majd a gyermekházi orvosok is majd a következő időszakban találkoznak még.
A WHO-nak komoly kutatásai vannak ezzel kapcsolatban, az UNICEF, a WHO gyermekszervezete pedig külön Q-generációnak, karanténgenerációnak nevezi ezeket a gyermekeket, amiatt, hogy az életüknek arányaiban egy nagyon jelentős részét töltötték karanténban. Ez több szempontból valóban a pszichés fejlődésüket, a szocializációjukat, a személyes kapcsolataikat befolyásolja, de befolyásolja a félelmeiket is, hiszen nekem nagyon tetszett, nagyon találó a hasonlat, hogy az ágy alatt levő mumus ezeknek a gyerekeknek számára a koronavírus. Tehát különbözőképpen, mi felnőttek is különbözőképpen dolgozzuk föl, de a gyermekeknél ez még inkább igaz. Vannak gyermekek, akik félnek kilépni az utcára, mert annyira félnek a vírustól. A rémálmokban, akár a rémálmokban is a koronavírus jelenik meg, és nem az a bizonyos sötét boszorka, vagy a mumus. Emellett a biológiailag, tehát fizikailag is kevesebb mozgás, a kevesebb sport fizikailag gyöngébb állóképességet, illetve az elhízást fokozta, tehát ezek a gyerekek még nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Gondoljunk bele, hogy egy 10 éves gyerek, hogyha 1 évet karanténban töltött, az életének a 10%-a, eddig életének a 10%-át karanténban töltötte. És ha már a fényes vetületek miatt tartunk, akkor tegyük oda a másik oldalon, hogy nem csak a koronavírustól való félelemnek és a karanténnak vannak fényes vetületei, hanem sajnos a koronavírusnak van egy olyan nagyon ijesztő és sokat kutatott, mostanában egyre jobban előtérbe kerülő tulajdonsága, hogy az akut betegség lezajlása után olyan szövődményei, olyan következményei maradnak, amelyekről még nem pontosan tudjuk, hogy mennyi idő alatt fognak elmúlni, vagy elmúlnak-e. És ezek között is vannak akár személyiséget befolyásoló hatások. Idegrendszert is megtámadhatja ez a vírus, de a fáradékonyság, gyengesség, izomgyengesség, vagy egyszerűen rossz kedély mellett akár tanulási nehézségeket, depressziót is eredményezhet. Úgyhogy egy olyan vírusról beszélünk, ami nem pszichés betegség, hanem egy valóban biológiailag aktív vírus, de sajnos olyan következményei is lehetnek, akár a fertőzésnek, akár a fertőzés elleni védekezésnek, aminek hosszú távon is a gyermekek pszichológiájára, személyiségfejlődésére vagy pszichés státuszára hatással lehet. Sajnos nem tudjuk még megmondani, hogy ebben ezek a hatások mennyire súlyosak, és milyen következményük lesz hosszú távon.
Ugye tulajdonképpen a korábban is emlegetett post-covidról, vagy az úgynevezett hosszú covidról beszélünk, ami ezek szerint, ahogy ön is megfogalmazta, a gyerekek esetében is veszély lehet. Én is olvastam olyan kutatásokat, melyek szerint azért a fáradtság, a tartós, szinte folyamatos fáradtság, vagy az alvászavar már a gyerekeknél is jelentkezett, és akár hónapokkal később is még érzékelhető és jellegzetes tünet volt, miután már a betegség akut szakaszán túl voltak. De az az érdekes, hogy néhány nappal ezelőtt Békási Szabolcs, a házi orvosok online szervezetének alapítója itt volt az Inforádióban, ugyanebben a műsorban, és ő is azt mondta, hogy a post-covidos páciensek kezelése jelenti majd a legnagyobb kihívást a házi orvosok számára, de akkor elképzelhető, hogy a házi gyermekorvosoknak is meg kell küzdeniük majd ezzel a véletlenül nem könnyű feladattal?
Egészen biztosan így van. A gyermekeknél jelentkező post-covid szindróma olyan nagy számban jelentkezik, hogy az országban több helyen kellett post-covid ambulanciákat nyitni, klinikákon, kórházakban, ahol a 3 hónapon túl elhúzódó koronavírus utáni panaszokkal jelentkező gyermekek szakorvosi vizsgálata, specialisták által történő vizsgálata történik. Itt lehetnek tüdőbetegség, a szövődmény, ami miatt kezelni, pulmonológusnak, gyerekpulmonológusnak kell kezelni, lehet bérrendszeri, gyomorbérrendszeri szövődmény, amit gasztroenterológusnak kell kezelni, idegrendszeri szövődmény, gyermekneurológusnak, vagy akár reumatológiai szövődmény. De hát még most ismerkedünk azzal, hogy milyen következményekkel járhat ez a vírus, ez a bizonyos 3 hónapon túl is elhúzódó post-covid, long-covid tünetcsoport, mi mindent tud produkálni, és hát még nagyon, nagyon ez elején járunk annak, hogy milyen lehetőségeink vannak ennek a kezelésében, hiszen ha valamivel ezzel még valóban kevés a tapasztalat. Ez még egy oka mellett, hogy az akut betegség, a közvetlen a betegség után kialakuló sokszervi gyulladás vagy szívizom gyulladás mellett a post-covid szindróma is csak a védőoltással előzhető meg, hiszen ha valaki megfertőződik, akkor utána már nem tudjuk megmondani, hogy az ő esetében meddig lesznek tünetek, mikor szűnnek meg, illetve mennyire hosszú távon fogja befolyásolni az életét.
Szóba került az imént, hogy a karanténhelyzet egyik velejárója volt a kevesebb mozgás, és már érzékelhető az, hogy az elhízás vagy a túlsúly is jelentkezett a gyerekek esetében. Egyébként ugye én találtam olyan számadatokat, az is már elég aggasztó volt, hogy minden negyedik magyar gyermek tekinthető túlsúlyosnak. Hát lehet, hogy ez még romlani fog majd a közeljövőben vagy a távolabbi jövőben. És hát ugye hiába a most már jó néhány éves múltra visszatekintő mindennapos testnevelés, mert hát éppen a testnevelés óra volt az, amit ugye digitális munkarendben online azért nem nagyon lehetett megtartani, vagy csak nehézkesen lehetett megtartani.
Olyan hatékonysággal biztos nem, mint egy tornaterem.
De azért is hozom ezt szóba, mert ugye ha jól emlékszem, akkor ön ugye Hódmezővásárhelyen dolgozik, Hódmezővásárhelyen házi gyermekorvos, és ott a városukban korábban, jó néhány évvel ezelőtt volt pontosan erre vonatkozóan egy felmérés, hogy a mindennapos testnevelés bevezetése, az hogyan is segítette a gyerekek egészségügyi mutatóinak a javulását. Tehát talán ezért is különösen szomorú az a helyzet, hogy most megint egy ilyen problémával kell szembenéznünk.
Ilyen éveken keresztül követtük a mindennapos testnevelés bevezetésének a hatásait, a jótékony hatásait. Ez a vérnyomásra, pulzusszámra, testsúlyra, elhízásra nagyon sok tekintetben nyomon lehetett követni, és meg lehetett fogni számszerűen is azt, hogy ezeknek a gyerekeknek, akik a mindennapos testnevelésben részt vettek, az egészséges életévekre való esélyei sokkal jobbak, mint akik ebben nem vettek részt. Mert most ebben a koronavírusos helyzetben ilyen hatékonyságú testnevelés órát biztos, hogy nem lehetett tartani, annak ellenére, hogy bizonyos testmozgásformákra van otthon is lehetőség, de ez nem ugyanaz egy testnevelő által irányított, rendesen megkövetelt és szigorúan végrehajtatott testnevelés óra. Hódmezővásárhelyen már nagyon régóta a mindennapos testnevelésnek része az úszásoktatás. Az úszodásban volt az zárva, az úszás, mind a mozgás szervekre, teljes törzsizomzatra, gerincoszlopra, mind a légzőszervekre, szívizomra. Mindenre nagyon jó hatással van, nagyon jól erősíti a gyerekek szervezetét, ez is teljesen kiesett ebben az időszakban. Sok olyan veszteségünk van, ami az egészségnyereség szempontjából veszteség. Ez biztosan meg fog jelenni valamilyen szinten a betegségekben is, és a házi gyermekorvosok elhízás megelőző tevékenysége, egészségnevelő tevékenységét még intenzívebbé kell tennünk, de ezek nem pótolhatók az orvosi rendelőben. Tehát ezek majd a normál iskolai időben, a nyári sportkörökben, vagy sportolások során lehet majd szépen lassan lefaragni ezeket a veszteségeinket, és ezt sajnos nem írható föl receptre, nem oldható meg a rendelőben, ezt a szülőkkel, a gyerekekkel közösen kell majd ezt az utat végigjárni, hogy visszakerüljünk abba az egészséges életvitelbe, amiben előtte voltunk.
Beszéljünk akkor egy kicsit részletesebben a gyermek alapellátásról, hiszen a hazai egészségügyi rendszerben ugye külön önálló háziorvosi rendszer működik. Ez egyébként mennyire általános vagy jellemző, mondjuk nemzetközi összehasonlításban? Mennyire tekinthető ez a magyar szisztéma úgymond kuriózumnak?
Különböző szisztémák vannak különböző országokban, és éppen az Egyesületünk megalakulásának idején, ez a rendszerváltást követő években az IMF által elvált takarékosságban kapcsán szóba került az, hogy jó néhány országban nincs külön házi gyermekorvosi ellátás, hanem a családorvos ellátja 0-tól 120 éves korig mindenkinek az alapellátási problémáit. Ez Magyarországon is szóba került, az akkori döntéshozók között volt erről diskurzus, fölmerült ennek a lehetősége, és hát az egyesületünk megalakulásának az egyik fő oka és indoka az volt, hogy ez egy olyan ellátási forma, ami a gyerekek számára nagyon hasznos, nagyon jó. Csecsemő és gyermekorvos szakorvosokkal találkoznak a gyermekek mindjárt az első orvosbeteg találkozás során, és ma Magyarországon ez a gyerekek 80%-ánál biztosított. A 20% az vegyes praxisokban, olyan helyeken, olyan kisebb falvakban lakik, ahol nincs házi gyermekorvos. De a gyerekek nagyon nagy többsége számára minden orvosbeteg találkozás, és már a legelső alkalom is szakorvossal történik. Ez azért lehet jelentős, mert nagyon tudjuk, hogy felnőtt korban is, de így van ez gyermekkorban is, hogy az első orvosi ellátáson, az első orvosbeteg találkozáson nagyon sok múlik. Sokszor ez dönti el, hogy milyen gyorsan fog meggyógyulni, vagy esetleg egy kis kerülővel sikerül a végére járni a betegségnek. Ez egy fontos ellátási forma, valójában egy klinikai szakvizsgával rendelkező, tehát klinikán tanuló, éveken keresztül csak a gyermekgyógyászattal foglalkozó, és ebből minden egyes területéből vizsgát tett szakorvosok vannak a praxisokban. Úgy látjuk, hogy ez nagyon fontos a gyerekek számára, nagyon jó a gyerekek számára, és ami ezt megerősíteni látszik, hogy azokban az országokban, ahol néhány évtizeddel ezelőtt az a döntés született, hogy a családorvosi rendszer megfelelő a gyermekek ellátására is, ott rosszabbak lettek számos tekintetben a gyermekek ellátásának a statisztikái, mint voltak korábban. Gondolok itt a gyerekek kórházba kerülésére, a megelőzhető gyermekhalálozásra, az antibiotikum felhasználásra. Tehát több tekintetben számszerűen is igazolható. Ugye konkrét esetben természetesen nem, hiszen a háziorvos kollégák, családorvos kollégák között is vannak jól fölkészült kollégák, de országos szinten, statisztikai szinten egyértelműen igazolható, hogy a gyerekek számára ez egy előnyt jelent, és mi azért dolgozunk, hogy ezt az előny megmaradjon hosszú távon is a magyar gyerekek számára.
Nagyságrendileg egyébként hány házi gyermekorvos dolgozik az országban, és az ellátási területeket nézve azért vannak-e, lehetnek-e fehér foltok?
Sajnos lehetnek, és vannak is fehér foltok. 1500 házi gyermekorvosi praxis van Magyarországon, ebből 150-160 praxis betöltetlen, tehát kb. 1330-50 praxis az, ahol betöltött és házi gyermekorvos fogadja a gyermekeket. Amiben nagyon nagy öröm számunkra, hogy közülük 1200 fölött van azoknak a száma, akik az egyesületünknek a tagjai. Ők azok, akiket könnyebben tudunk elérni minden információval, minden támogató szándékú hírrel, és hát a többiekhez is ide igyekszünk eljutatni minden olyan információt, amit az egyesület meg esetleg hamarabb hozzájut az információhoz, illetve azokat a kérdéseket, amik a praxisokban felmerülnek, azokra a kérdésekre igyekszünk minél hamarabb válaszolni.
Az utánpótlás hogy látja, mennyire biztosított? Én találtam számadatokat arra vonatkozóan, hogy azért a házi gyermekorvosok olyan 20-25%-a már most jelenleg is 65 év feletti, és nagyon sokan közülük érnek majd nyugdíjkorhatárba a következő időszakban. Tehát ez azért felveti azt a kérdést, hogy kik jönnek majd utánuk, és jönnek-e kellő számban utánuk gyermekorvosok?
Ez a legnehezebb kérdés, amit tettünk ebben a pillanatban. Az életkor, a korfa, ezzel nehéz vitatkozni. 62 és fél év az átlag életkor a házi gyermekorvosoknak, ami nagyon magas átlag életkor. Viszont szembe kell azzal néznünk, hogy a házi orvosok életkora is ezt megközelíti, 60 év fölötti. Tehát sajnos az egész alapellátásra jellemző ez, hogy nagyon sok idős kolléga vállalja azt, hogy nyugdíjkorhatár után is dolgozik, és részt vesz az ellátásban. Ez azonban még fontosabbá teszi azt, hogy fiatalok számára vonzóvá váljon ez a hivatás. Nekem meggyőződésem, hogy ez a legszebb hivatás családokkal napi kapcsolatban kísérni a gyermek egészséges fejlődését, és ha bármi kis trükkök adódik, vagy egy kis bizonytalanság, vagy valami súlyosabb probléma, akkor ott lenni, segíteni, és család számára azt a biztonságot nyújtani, hogy bármikor fordulhatnak hozzánk. Viszont ahhoz, hogy a fiatalok is vállalják ezt a nagyon szép hivatást, fontos, hogy megismerjék ennek a szépségét, hogy minél többen, minél több ismeretet szerezzenek ezen a területen, hogy mi is megtudjuk azt, hogy a fiatalok számára mi a vonzó és mi az, ami visszatartó erő a praxisok vállalásával kapcsolatban. Ezért az Egyesületünk és az Egyesületünk vezetősége, illetve az Egyesület vezetőségében levő fiatalok most egy olyan kutatást indítanak, amivel megpróbáljuk a fiatal kollégák motivációját megismerni. Mi vonzó számukra és mi nem vonzó. A szakmapolitikával, az országos vezetéssel, közös gondolkodással igyekszünk megkeresni azokat a pontokat, amivel vonzóbbá tehetjük ezt a hivatást, megtalálni azokat a szakmai perspektívális lehetőségeket, ami egy fiatal kolléga számára is azt üzeni, hogy nem jelent szakmai zsákutcát az alapellátásban dolgozni, hanem valóban egy nagyon magas szintű és nem azt mondom, hogy európai szintű, mert Európában vannak olyan országok, ahol nincs házi gyerekorvoslás, hanem egy olyan magas szintű ellátást nyújtani, ami a szakvizsgánkhoz mérten is meg tudjuk azokat a szolgáltatásokat és azokat a szakmai szintű vizsgálatokat, diagnosztikus lehetőségeket nyújtani a praxisban, amit esetleg egy kórházi kezelésben lehetett csak korábban. Ebben az irányba igyekszünk elmozdulni, és ebben a praxis közösségek lehetőséget fognak adni, ahogy most látjuk a kialakuló viszonyokat.
Bérek vagy bértábla vonatkozásában van különbség mondjuk a felnőtt házi orvos és a gyermek házi orvos között? Kérdezem ezt azért is, mert ön is beszélt arról, hogy szükség lenne egyfajta bérfelzárkóztatásra a házi gyermekorvosok esetében.
Én úgy ítélem meg, hogy ez az a bérrendezés, ami a legutóbbi a praxis törvénnyel egy időben az alapellátásban történt, ezek már valóban olyan bérek, ami megbecsülést sugároz, és az elvállalt munkamennyiség, az elvállalt szakmai teljesítménnyel arányos ez a bérezés, hiszen aki vállalja azt, hogy több preventív tevékenységet folytat, vállalja, hogy szoros praxis közösségben magasabb szintű ellátást nyújt azok számára, magasabb bért biztosít, aki úgy gondolja, hogy nem akar már plusz feladatot vállalni, azok a kollégák is kapnak béremelést, de egy más szintű béremelést. Én nagyon bízom benne, hogy ez a bérrendezés, ez különösen, hogyha az értéktartónak bizonyul hosszú távon, akkor valóban ez sem lesz visszatartó elő a fiatalok számára. Egyébként a bértábla teljesen megegyezik a házi orvosi bértáblával. Ugyanazon paraméterek alapján dől el, mind az életkori paraméterek, mind a területi, ami talán különböző a két bértábla között az életkor szerinti szorzó, hiszen az idősek, a felnőtt praxisokban az idősebb pácienseknek más szorzója van, a gyerek praxisoknál pedig a nagyon piciknek, de ez a munkával szintén egy arányos finanszírozási megoldás.
Oltással, a koronavírus elleni védőoltással kezdtük a mostani beszélgetésünket. Zárjuk is talán ezzel egy másik oltással, a HPV oltással. Tényleg csak néhány percünk maradt, de nagyon kíváncsi lennék a véleményére, hiszen 12. életévüket betöltött lányok ingyenesen ugye kaphatják a HPV oltást már 2014 óta, tehát jó néhány éve, és a közelmúltban már a fiúknál is bevezették az önkéntes és ingyenes oltás lehetőségét. Ez komoly előrelépést jelenthet, és meghozhatja az eredményét, hiszen azért azt tudjuk, hogy itt ugye a méhnyakrák vonatkozásában szoktuk emlegetni, mint fontos megelőzési lehetőséget a HPV oltás, de én azt láttam, hogy azért ennél sokkal többféle rák megelőzésében szerepe lehet.
Ja, mindenkit arra biztatok, hogy éljen a lehetőséggel, ez egy nagyon nagy lehetőség, és ha már a riportban szó esett róla, hogy Hódmezővásárhelyi vagyok, Hódmezővásárhelyen 5 évvel korábban kezdtük el a lányok ingyenes HPV elleni védőoltását. Valóban nagyon sok ráktípus, vagy több ráktípus van a méhnyakrákon kívül, a fiúk és lányok genitális rákjaiban, illetve szemölcsökben nagyon kellemetlen nemi szervek környéki elváltozásokban, de különböző garatszájbetegségekben is ki tudták mutatni ezt a vírust. Ez az védőoltás elég régi már ahhoz, hogy évtizedes tapasztalat van ezzel kapcsolatban. Semmilyen kockázatot nem jelent, viszont sokkal erősebb védettséget ad a humán papilloma vírus ellen, mint a természetes fertőzés. Szintén arról van szó, mint amit említettem a koronavírus fertőzéssel kapcsolatban is, hogy a védőoltás sokkal nagyobb védettséget ad. Aki csak átesik a betegségen, lehet, hogy meggyógyul, és lehet, hogy egy év múlva vagy fél év múlva újra elkapja, lehet, hogy a második fertőzés fog neki súlyosabb következményekkel járni. A HPV oltással viszont hosszú évekre biztonsággal védettséget szerez, és ha a fiúk és a lányok is be lesznek oltva, akkor remélhetőleg az ő generációkban már el lehet felejteni azt a nagyon-nagyon sok kellemetlenséget és azt a nagyon-nagyon sok súlyos tragédiát, amikor családok édesanyákat veszítenek el, kisgyermekek veszítik el akár édesanyjukat egy méhnyakrák miatt. Természetesen a fiúknál is a férfiak megbetegedései is nagyon súlyosak és nagyon kellemetlenek, azoknak a könnyebb felismerhetősége miatt talán korábban kerül felismerésre és kezelésre, ezért kisebb a tragédiák száma, de a teljes megelőzést azt ez jelentheti, hogyha fiúk, lányok egyaránt, még a 12 éves korról mondanék még annyit, hogy ebben az életkorban, mind a két oltásnál ez az életkor előkerült, annyira jó az immunválaszok a fiataloknak, hogy sokkal hosszabb időre sokkal erőteljesebb immunválaszt adnak. Gyakorta kevesebb oltóanyag is szükséges, kevesebb oltásra is nagyon jó választ adnak. Későbbi években, tehát már egy 50-60-70 éves ember már ugyanazokra a védőoltásokra lehet, hogy kevésbé reagál, vagy kisebb lesz a védettsége, vagy nem is lesz védettsége. Úgyhogy ez egy olyan lehetőség, minden 12 éves gyermek szülőjéhez szeretnék szólni, és köszönöm, hogy önök ebben segítenek, éljenek vele, oltassák be a gyerekeket egész életükre egy ajándék számukra.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm szépen.